Kedves testvéreim, talán most nem azzal kezdenénk, hogy ígét olvasnánk, szeretném az ígeolvasást megelőzően néhány bevezető szóval felvezetni a későbbi mondani valót. Miután itt élek én is közöttetek, és látom kinek-kinek az életében a gondokat, a nehézségeket, látom sokszor az örömtől mentes arcokat, az örömtelieket is természetesen, és hallom sokszor azokat a megnyilatkozásokat, amelyek arról beszélnek, hogy az Isten útján járni nem annyira könnyű dolog. Ezért úgy gondoltam, hogy elérkezett legalábbis számomra annak az ideje, hogy erről a kérdésről egyszer így az ige fényében szóljunk. Szinte minden keresztény tapasztalata az, hogy üdvözülni nehéz. Hogy az üdvösség útján járni, az Isten országa felé előre haladni diadalmasan, győzelmesen, ez hihetetlenül nagy tehertétel. A Biblia pedig az ellenkezőjét mondja. A Biblia azt mondja, hogy gyönyörűséges és könnyű. És azt mondhatnánk, hogy akkor ez egy teszt, valahol nem. Szóval aki gyönyörűségesnek és könnyűnek érzi, az valószínűleg megtalálta a gyógyulás, a szabadulás, az Istennel való kapcsolat teremtés útját, módját, míg az, aki ezt tehernek érzi, talán nem annyira. És ezzel nem szeretnék megbántani senkit, csak jelzem, hogy a Szentírásban nagyon sok ilyen teszt van. Ilyen teszt például az, hogy vajon a keresztény életről hogyan gondolkodunk. Vajon van-e küzdelem az életünkben, persze nem azokra a heroikus és kilátástalan küzdelmekre gondolok, amelyek tényleg sok ember életét meghatározzák, hanem azokra a küzdelmekre, amelyek általában győzelemmel társulnak. Úgy gondolom, nagyon sok téves fogalom él a mi benső világunkban, ami mindenképpen tisztázása vár. Például Jakab levele azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, atyámfi, hogyha különféle kísértésekbe estek. Hát lehet, hogy Jakab levelét Luther méltán akarta kihagyni a Bibliából, szalmalevélnek nevezve, mert hogy ki tudna azonosulni ezzel a megállapítással, hogy teljes örömnek tartsuk, hogyha különféle kísértésekbe esünk. Hát ez valószínűleg azért van, mert a Szentírásban a kísértés és a megpróbáltatás szó egy és ugyanaz. És a Bibliában nem kötődik sem tapasztalati, sem fogalmi szinten az eleséshez. Márpedig amikor kísértésről esik szó, valószínűleg a mi tudatvilágunkban a kísértés szó összekapcsolódik az elbukás fogalmával és tapasztalatával, és ezért negatív kifejezés. A Biblia arról beszél, hogy amikor valakit kísértés környékez, akkor az Isten lehetőséget teremt az illetőnek ahhoz, mert az Isten az, aki megengedi, hogy az illető győzelmet arasson, és győzelmekből, hittapasztalatokból épülhessen fel az egész élete. És erőről erőre jutva, aztán majd megjelenhet az Isten előtt a Sionon. Tehát amikor az Isten bennünket gyakorlatoztat, akkor ezt nem azzal a szándékkal teszi, hogy amikor elbukunk, majd fölsegítsen, hanem azzal az őszinte vágyjal, hogy segítségül hívva az ő nevét, belé kapaszkodva megízleljük, hogy milyen a mi természetünk felett győzelmet aratni. Hogy milyen az, amikor az elemi erővel ránk törő emberi természet kísértései lepattannak rólunk. És ezt társítanám az előbb említett tesztkérdést, hogy egy keresztény ember életére a küzdelem jellemző, de nem az elbukással társított küzdelem, hanem a győzelemmel összefüggésbe hozható küzdelem. Küzdelem pedig azért van, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, és ha egy ember életében nem lenne küzdelem, akkor ez azt sejtetné, hogy valahol kompromisszumot kötött és kiegyezett a természetével, és ezért azt a laudícia állapotba süllyedt, és azt mondja, hogy gazdag és meggazdagodott, és semmire nincs szüksége. És azt is elmondhatjuk, és megint egy olyan tükör, amit önmagunk elé tarthatunk, hogy minél hevesebb az önmagunkkal vívott küzdelem, annál nagyobb bizonyossággal mondhatjuk azt, hogy megtértünk, mert az értékrendünk szembe került a mi testünk vágyaival. És minél antagonisztikusabb ez az ellentét, annál nyilvánvalóbb, hogy ennek nyomában majd küzdelem jár. Mert a test a lélek ellen törekedik, és mi nem fogjuk engedni azt, hogy a mi testünk vágyai, kívánságai, amelyek eleve az emberi természet önző mi voltából táplálkoznak, majd úrrá legyenek rajtunk, és leteperjenek. Tehát minél hevesebb a küzdelem, annál inkább nevezhetjük magunkat megtért embereknek, bár nem kéne ezt verbalizálni, mert jó, hogy ezt az Istenre bízzuk. És ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy ha tudunk igazán evangéliumról beszélni, mert miért is nevezi a Szentírás evangéliumnak a bűntől való szabadulás útját és lehetőségét? Ha ez csupán egy elméleti lehetőség, mitől jó hír a jó hír? Hogy annak a tapasztalati oldala is valóság. Hogy én tényleg meggyógyulhatok, szabaddá válhatok, győzelmes életet élhetek. És ezért mondta Pál, hogy ő nem szégyelli a Krisztus evangéliumát, mert Krisztusban igenis van lehetőség erre. És most idézzük fel azt az ígét, azt a két ígét pontosabban, ami emögött a kérdésfelvetés mögött áll. Az egyik Máté evangélium a 11. fejezetében található, és ott az üdvözítő a következőket mondja. A 11. fejezet utolsó verseit olvasom, a 28. verstől. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Milyen furcsa, ellentétes kép jelenik meg itt az üdvözítő szavai nyomán. Hogy lehet az igáról, mint gyönyörűségesről beszélni? Az iga megint csak az emberi tapasztalás szintjén, a gürcöléssel, a reménytelen fáradozással, a kilátástalan vergődéssel társul, itt pedig azt mondja Jézus, hogy gyönyörűséges és könnyű. És ez tartalmilag, lényegileg azt mondja ki, hogy a Krisztus útján járni könnyű és gyönyörűséges. Kívül ligának látszik, hogy egy másfajta értékrend oldaláról közelítünk, mert lemondás itt, lemondás ott, szóval az embernek erőszakot kell vennie magán, és micsoda nyomorúságos élete lehet egy kereszténynek, mert hogy mennyi mindentől meg kell fosztania magát, ez azt jelenti, hogy egy másik értékrenddel közeledek a kereszténység életútjához. De ha valaki megismeri az Istennek minden érdemet felülhaladó szeretetét, ha megérti az Istennek emberre vonatkozó elgondolásait, és tud azonosulni azzal, tud közösséget vállalni azzal, akkor ez az iga, ez egyszerre csak gyönyörűségessé válik. És belső örömmel, békességgel társul, mert az embernek az a kiváltsága, hogy járhat az Isten akarata szerint, hogy ember lehet az Isten elgondolása szerint, és ehhez pedig az Isten maga adja az erőt, maga adja az ő szeretetéből táplálkozó tartást, méltóságérzetet, és azt a belső bizonyosságot, hogy a mi életpályánk nem hiába való az Úrban. A másik igeszakasz pedig az Apostolok Cselekedetek könyvében található, a 26. fejezetben, ahol Agrippa király előtt tesz bizonyságot Pál apostol. És itt azt olvasnám a 13. verstől. Délben láttam az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem, és azokat, akik velem együtt haladtak. Mikor pedig mi mindannyian leestünk a földre, hallottam szózatot, amely én hozzám szólt, és ezt mondta a zsidó nyelven. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Én pedig mondék, kicsoda vagy, Uram? És az mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Ezt az igeszakaszt egy korábbi együttléten is idéztük már, a lelkismeret belső tevékenységével összefüggésben, és akkor azt mondtuk, hogy nehéz az ösztök ellen rúgódozni, tehát ezzel szembe helyezkedni, vagy menni ezzel a féken tartásunkra rendelt hegyes eszközzel szemben, és azt mondtuk, hogy ha valaki ezzel szembe megy, mert hogy nem lehetetlen szembe menni vele, csak nehéz, annak ott a lelkén, ahol szembe megy vele, bizony bőrkeményedés keletkedik, és így előbb-utóbb érzéketlenné válik az isteni hívás a lelkiismeret szava iránt. Most inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy nehéz. Az Isten minden olyan ember esetében, aki próbálkozik az Isten útjáról letérni, ezt a letérést hihetetlenül megnehezíti. Egy hegyes szerszámmal szembe menni, ez van a képanyag mögött, nem könnyű dolog. Főleg, ha az a hegyes szerszám, ami érzékeny testfelületünket érinti. Az Isten el akarja állni az utunkat, amikor mi a kárhozat ösvényére tesszük a lábunkat. Az Isten azt akarja, minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, és ezért mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való annak megismerés által, akiről a Szentírás is itt Pál apostol is bizonyságot tesz. Mert Krisztusban az üdvösség útja igenis gyönyörűséges és könnyű. És azt írja Ellen White valahol, hogy nekünk át kell gázolnunk a megfeszített megváltón, a lelkiismeretünk szavát el kell hessegetni magunktól, a visszatartó kezeket és a szeretetteljes isteni megnyilatkozásokat le kell ráznunk magunkról ahhoz, hogy mi a kározat ösvényére lépjünk. Bennünket annyi féltő szeretet és védelem vesz körül, amit talán jó lenne, ha tudatosítanánk, és ez mind arra irányul, hogy bennünket a kározat útjától az Isten távol tartson. Ezért jelennek meg az életünkben különféle helyzetek, hogy ezeknek a kiértékelése nyomán is megerősödjön bennünk az elhatározás, hogy nekünk csak egyetlen lehetséges úton szabad haladnunk. Ez pedig az Isten által mutatott ösvény. És itt szeretnék néhány dolgot megemlíteni, ha már ugye ez a kérdésfelvetés így hangzott, hogy vajon nehéz-e üdvözülni és könnyű elveszni, vagy talán fordítva. Könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Az emberi természet oldaláról, a természetes emberi gondolkodás oldaláról talán az első felvetés kapna több támogatottságot, míg a Biblia a második verziót részesíti előnyben. Igenis, nehéz elveszni és könnyű üdvözülni. És ha az emberi tapasztalás ezzel ellentétes, akkor valami hiba van a gépezetben, akkor valami hiba van a megértés körül. Nem véletlenül mondja Ellen White azt, hogy a hit általi megoldás igazságát 100 közül egy, ha érti. És itt nem az értelmi belátásról van szó, hanem arról, hogy az ember nagyon nehezen tud azonosulni azzal, hogy én nekem a saját üdvösségem elérése érdekében nincs semmi tennivalóm, csak az, hogy elfogadjam. De az elfogadás rendkívül nehéz. Az ember nem tud elfogadni. Az első emberpár már ott az elbukást követően is félrehúzódott, és látták, hogy mesztelenek, ezért emberi megoldásokra ragadtatták magukat, fügefaleveleket tákoltak össze, és hogy mondjam, borították be ezekkel azokat a testrészeket, amelyek hát a szégyenérzetet kiváltották. Tehát az ember csak a legvégső esetben keresi az Istent és fogad el az Istentől, és ezért, amit bizalom alapján el kéne fogadni, ez csak azért nehéz, mert hát az ember önérzete tiltakozik az ellen, hogy én kiszolgáltatott vagyok, és nekem elfogadnom kell. És az Isten az egész megváltási tervben voltak éppen egy dologról próbál gondoskodni, próbál bizalmat ébreszteni bennünk, hogy tudjunk elfogadni. Ha egy rövid eszmei megfogalmazás síkjára szeretnénk leegyszerűsíteni a megváltás tervét, akkor ezt mondhatjuk. A bizalmatlanná vált emberi szívben az Isten bizalmat akar ébreszteni, hogy tudjuk elfogadni azt, amit a mi megoldásunkra elgondolt. És ha ez sikerül, ha a bizalom alapján mi tudunk elfogadni, akkor megváltozik az életünk. Akkor gyönyörűséges lesz ez az iga, ez a kívülről igának látszó életpálya. Gyönyörűséges és könnyű. Ha úgy gondoljuk, hogy nekünk is van részünk ebben, és bár minden nap sok százszor elesünk, mégis mindig felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és ez előbb-utóbb majd azt az életérzést kelti bennünk, hogy talán mégsem olyan könnyű. És talán a Bibliának itt még sincs igaza, mert ez bizony teher, és fáradtságos teher, és rendkívül nehéz. És amikor arról beszél a Szentírás, az önmagunkkal jót küzdelem, agónia, akkor a szónak a negatív jelentés tartalmát ragadjuk meg, mert azt mondjuk, hogy tényleg, hát ez agónia. Holott csak a harcnak a kimenetele szempontjából hangsúlyos a szó, hogy ez élet-halál harc abban a vonatkozásban, hogy vagy az életet, vagy a halált jelenti. De az Istennel együtt győzni nem jelent különösebb problémát. Csak néhány igeszakaszt szeretnék felidézni, és azt a szinte minden egyes alkalommal visszatérő kérdést, amit Jonestól vettem kölcsön. Miben van nagyobb hatalom? Már tudjátok, biztos kórusban. Miben van nagyobb hatalom? A bűnben, vagy a kegyelemben? Az erre a kérdésre adott válaszunk voltak éppen eldönt mindent. Annak értelmi belátását is, hogy Krisztus valószínűleg sokkal hatalmasabb és erősebb, mint az ellenfelünk. És Krisztus, aki a maga testének napjaiban tudott győzni, annak ellenére, hogy egyedül volt, vajon mi vele együtt nem tudunk? Mert a Gecsemánétól kezdve Krisztus magára maradt. Azt mondja a Szentírás, egyedül taposta a sajtót és a népek közül, senki nem volt vele. Tehát neki a küzdelem utolsó fázisát az Isten támogatása nélkül kellett megvívnia, de minket az Isten egy pillanatra nem hagy magára. Vajon ebben a helyzeti előnyben, Krisztus helyzetéhez képest, nem magától értetődő a győzelem? Vajon nem azzal kellene kelnünk és feküdnünk, hogy igen, az Istenben, a Krisztusban mindenre van erőm? És jogos Pál apostolnak az igénye, vagy az a felvetése, vagy felszólítása, hogy testvéreim, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Biztos látott ő is, hát bocsánat a szóért, talán egy kissé fancsali ábrázatokat. Amikor az ember Péterhez hasonlóan a hullámokra tekintett, és levette a szemét a megváltóról, és ilyenkor az ember, ugye emberi dimenziókban az Isten segítségét, mint egy kirekesztve a gondolkodásmódjából, próbál megfelelni az isteni elvárásoknak, egyértelműen süllyedés a következménye. Az ember nem tud a habokon saját erejéből megkapaszkodni. Kell társ, kell, aki a kezét nyújtja, vagy a mentővet nyújtja. És hogyha ez a kapcsolat meginog, vagy a tekintetünk előtt elhomályosul, akkor eluralkodik rajtunk az elgondolás, hogy talán üdvözülni mégis nehéz, és hogy ez terhes, és nem könnyű. Vajon miért mondta Pál, hogy minket megtévesszen, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít? Ugye megint egy olyan tesztkérdés, ami, hát ha szembesülünk vele, nagyon sok belső tépelődésünkre választ adhat. És egyáltalán nyilvánvalóvá teheti azt, hogy mi mennyire ismerjük tapasztalatból a megváltás útját, lehetőségét, vagy mennyire nem. Ha úgy gondolkodunk az üdvösség elérésének lehetőségéről, hogy ez nehéz, akkor kérjük magunkat ismét a keresztségek készülők státuszába, mert akkor tanulnunk kell még. Akkor nagyon sok mindent meg kell ismernünk. Nem elég azt a 26 bibliaórát átgondolni közösen a tanulóval és a tanítóval együtt. Voltak éppen az az igazi keresztségre való felkészülés, amikor valaki megtalálja és megismeri az élet útját, megismeri a gyógyulás, a szabadulás útját, és ezt gyakorolni is tudja. És naponta tapasztalja, mit jelent Krisztusban elrejtett élettel győzni, és ettől evangélium. Emlékezzetek rá, az úrvacsorán is mindig mondom, hogy az úrvacsora végén felhangzó ének fejezze már ki, hogy mi bűnösként jöttünk ide, és felszabadult szívvel, és örömmel távozunk, mert hogy az Úr és a Mester megmosott, és ettől kezdve közünk van hozzá. Ezek nem vallásos frázisok. Ez maga a valóság, az élet ösvénye, ez a boldogság útja, annak a felismerése, hogy ez a teher könnyű és gyönyörűséges, mert nem egyedül kell hordoznunk. Amikor az ember az üdvösség útjával összefüggésben gondolkodik el, nekem legalábbis óhatatlanul eszembe jut Bálám szerepe. Ugye, hogy ezért a megáltalkodott pénzéhes emberért az Isten mi mindent megtett, hogy elindult a nem kívánatos úton, finoman fogalmazva. És egyik csoda a másik után történt, csak hogy eltérítse az Isten eredeti szándékától. Ugye mindig eszembe jut ez a Luther film, ahol azt mondta, hogy a doktorátus megszerző Luther, hogy hát valószínűleg az Isten másodszor is elkövette azt a csodát, hogy egy állatot megtanított beszélni, és ezzel bizonyos prófétákat talán jobb belátásra bírni, de itt maradjunk inkább a bálámi történetnél. A szamár is, hogy úgy mondjam, egy ilyen oktalan lény is talán okosabb volt, mint Bálám, mert az Isten kérlelésére vagy közbeavatkozására a szamár érzékenyebben reagált, mint a próféta. Ugye a szamár odaszorította a lábát a támfalhoz, aztán megmakacsolta magát, aztán megszólalt. Szóval csoda-csoda hátán, hogy az Isten eltérítse ezt az irányvételében megrendült prófétát a helytelen választás és az óriási következményekkel járó életút irányából. Angyal állt meg előtte kivont karddal. Ellen White csak annyit mond, hogy nekünk rá kell taposnunk a megfeszített Krisztusra. Nekünk az Isten szeretetét le kell söpörnünk magunkról ahhoz, hogy a károdat ösvényére lépjünk. Nekünk erőszakot kell tennünk a lelkiismeretünkön ahhoz, hogy egyáltalán elinduljunk ezen az ösvényen. Szeretnék egy rövid idézetet felolvasni ebből a könyvből. Ez az 1885-as üzenet. Mi erősebb, a bűn vagy a kegyelem? Pál apostol ezt mondja, ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, a kegyelem is uralkodjék igazság által. Ezt nehéz elhinni. Milyen sokszor gondoltunk, hogy a tévé erősebbnek bizonyult, mint az ima összejövetel. Milyen gyakran tapasztaljuk, hogy a világ befolyása olyan csábító hatással van ránk, hogy ezzel összehasonlítva a Szentlélek munkája nagyon gyengének tűnik. És most figyeljünk, ha így gondolkozunk, akkor valami nem világos előttünk. Nem értettük meg az evangéliumot. Nem ismételhetjük elég gyakran, olvasom John szavait, hogy a kegyelem uralma alatt épp olyan könnyű jót tenni, mint amilyen könnyű rosszat tenni a bűn uralma alatt. Ennek így kell lenni, mert ha nincs nagyobb hatalom a kegyelemben, mint a bűnben, akkor semmiféle szabadulás sem létezhet a bűn hatalmától. És tudom, hogy a Bibliát sokszor szelektíven olvassuk, és nem merünk szembesülni azokkal a nagyon nyilvánvaló igei kijelentésekkel, amelyek az ellenkezőjét mondják, mert a tapasztalataink nem igazolják ezeket. A római levélből szeretnék idézni, és ezt Kriszti neked is, úgy külön személyesen, mert a 6. fejezet éppen a keresztségről szól, hogy váljon tudatossá benned, hogy amit ott történik, az nem más, mint egy olyan döntő fordulat, ami az egész életre kihat. Az első vers. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aztán, ez az 5. fejezetben volt, a 6. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk ki a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Mint ha azt mondaná itt Pál apostol, hogy aki rátalált Krisztusra, annak az életében a bűn kiküszöbölhető. Nem egyszerre, mert nem ismerjük a mi rossz természetünket, teljes valójában. Nagyon sok mindent igen. És ha az Isten szeretete és kegyelme erősebb a bűn hatalmánál, akkor ezeket magunk mögé tudjuk venni úgy, hogy vissza se köszönjenek. És egy másik tesztkérdés. Azt ír Ellen White a Gondolatok a hegyi beszédről című munkájában, onnan tudjuk, hogy Isten egy bűnt megbocsátott, hogy azt el is veszi. Mert annyira meg tudta utáltatni velünk, hogy visszariadtunk annak a valós és távolabbi konzekvenciáitól. Az Isten jósága pedig foglyulejtett és magával ragadott, és mondhatjuk Józseffel együtt, hogy kikérjük magunknak azt, hogy mi, hogy mi ezen a területen, ahol annyi szomorúságot okoztunk már az Istennek, és végre a bűntől a szabadulás öröme költözött a szívünkbe, hogy ezen a területen mi áthagyjuk az Isten akaratát. Hogyan vétkezhetnénk az Isten ellen? Hogyan okozhatnánk szomorúságot az Istennek, aki szeretett bennünket és önmagát adta érettünk? És Pál azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem, ez egészen személyes valóság. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nagyon jól ismerjük Ellen White kijelentését is, hogyha csak mi lettünk volna veszendők, Krisztus egy emberért is képes lett volna meghalni, és ettől kezdve a megváltás egészen személyes üggyé válik. Pál azt mondja, mi ugyan méltán, mert cselekedeteinknek méltó büntetését veszük, de hát ő miért halt meg? Ő semmi gonosz nem cselekedett. És ez a valaki értünk és helyettünk mégis életét áldozta azért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. Vajon nem lenyűgöző és foggyulejtő ez a szeretet? Ennek a szeretetnek a befogadása nyomán tényleg megerőtelenül a bűnnek teste, hatástalanná válik. És ott, ahol korábban a bűnre alkodott és az önzés, most a Krisztus kegyelme és szeretete veszi át az uralmat. És a szeretet hatalma alatt pedig nem lehet vétkezni. Mindaddig, amíg én Krisztusba kapaszkodok, addig nem vétkezek. És ezért mondja itt Pál apostol, hogy megmaradunk ki a bűn, vagy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek. Mi módon élnénk még abban? Ha valaki megkeresztelkedett, és nyilvánvalóvá tette azt, hogy ő szakít az eddigi életútjával és életformájával, annak az életében az a természetes, ha Krisztusban marad, ha a szövetséges társi kapcsolat valóságos és működőképes, hogy amíg a kegyelem uralkodik, addig a bűnnek nincsen élettere. És ezért szeretném azt is elmondani, hogy ennek a fordulatnak, amit a keresztség a maga jelképes tartalmával kifejezése juttat, ennek teljes értékűnek kell lennie. Nem lehetséges, hogy a régiből valami megmarad. Lefolytottam egy könyvet, ez a Bor a Bibliában című. És hát nem, tehát én nem értek a borkészítéshez, és ezért sok újdonságot olvastam ebben a könyvben, többek között azt, hogy azért nem szabad régi tömlőkbe tölteni az új bort, mert a régi tömlő nem takarítható ki. Ugye bőrtömlőkről van szó, és abban az a bizonyos albumin, ami a szőlőlének a megpossadásához és tönkremeneteléhez vezet, az nem kitakarítható. Ezért nem lehet a régi természetet összhangba hozni az evangélium újságával. Mert majd megposhatja a régi az evangéliumot is, és lezüllet bennünket együtt arra a szintre, ahol voltunk korábban. Ezért új tömlőkre van szükség. Ezért mondja Pál, hogy aki Krisztusban van új teremtés, az a régiek elmúltak. Újjá lett minden. Ha nem lett újjá minden, akkor megposhat ez az egész. Ha párhuzamos értékrendeket működtetünk, akkor nem működőképes az új. És azt mondja a Római Levél 7. fejezetében ugyancsak Pál, hogy törvényismerők vagytok, tudjátok, hogy a házasság törvénye értelmében a férfi az asszonyhoz van kötve, és az asszony a férfihez, amíg valamelyik él. És akkor szabadul fel egy új házasságra az egyik, ha meghal a másik. Ha a férje életében az asszony más férfihoz megy, paráznának mondatik. De ha meghal a férje, akkor felszabadul egy új közösségre. Hozzátesz éppen itt ti is. Akkor lehetünk Krisztussal valóságos élő közösségben, ha az óember, a régi élet meghalt. Teljesen és maradéktalanul. A mi döntésünk szintjén. Ha ezt a döntést, amit a keresztségkor meghozunk, vagy a felülről születés kapcsán, ha ezt konzekvensen minden élethelyzetben érvényesítjük, és azt mondjuk, hogy nem én, de Krisztus. És ha már életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, akkor tapasztalni fogjuk, hogy a kegyelem erősebb, mint a bűn. De amelyik pillanatban erőre kap, vagy élettérhez jut a korábbi mentalitás, a korábbi értékrend, a felüljövő befolyás rajtaütésszerűen megváltozik, megszűnik. Mert hogy parázna kapcsolat lenne. Vagy egyik, vagy másik. Az egyiknek meg kell halni ahhoz, hogy a másik valóságos legyen. Ha az óember virulens módon feltámad, akkor Krisztussal megszűnik a kapcsolat. És erről beszél, tehát az utolsó példát hadd mondjam még el. Erről beszél az erősebb fegyveresről szóló krisztusi példa. Erős fegyveres őrzi a házat, mondja a példában, ez pedig a bűn hatalma, az önzés hatalma. Teljhatalmal uralkodik, az élet minden területére kiterjed a befolyása. Meddig? Amíg el nem jön a nálánál erősebb fegyveres. És amikor ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, ha merjük vállalni, hogy Krisztus erősebb, mint Sátán, és a kegyelem erősebb, mint a bűn, ha ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, és átveszi az uralmat, akkor megint csak teljhatalommal uralkodik. És a korábbi befolyásnak és a korábbi hatalom megnyilatkozásainak nincs több élettere. Meddig? Amíg a ház üresen nem marad. Igaz, ki van takarítva, ki van söpörve, mert az erősebb fegyveres rendet csinált. És megszabadított bennünket nagyon sok rossz tulajdonságunktól, de ha üres, ha elengedjük a Krisztussal való közösséget, ha elengedjük Krisztus kezét, akkor visszajön a korábbi. Mégpedig ragadozó módjára, kérdezés nélkül, és birtokba veszi a korábbi területeket. Nem lehet két úrnak szolgálni. És ha az ember megismeri a Krisztusban való élet lelkének törvényét, amely megszabadít bennünket a bűn és a halál törvényétől, akkor megtanuljuk egyben azt is, hogy Krisztussal járni öröm, hogy az az iga, az gyönyörűséges és könnyű, és a Krisztusban eredett élet a legértelmesebb emberi életút, ami végül az örökké valósághoz vezet. És én szívből kívánom, hogy ezt tapasztalatból ismerjük meg. Tapasztalatból tudjuk mondani, és legyen ráírva az arcunkra, hogy mi megismertük az evangéliumot. Mi megismertük az örömhírt, amiből kireked a bánat, a szánalom, a nyomorúság, mert Krisztussal együtt járhatok. Mert szövetséges társam van nekem. Erősebb fegyverest fogadtam be a házba, és teatalommal uralkodik, és diadalra viszi bennem az Isten elgondolását. És most már tudom tapasztalatból, hogy az ő törvényei, az ő parancsai nem nehezek. Mert a szeretet hatalma alatt Istennek engedelmeskedni gyönyörűséges és könnyű. Az Isten adja ezt tapasztalatból nékünk. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked azt, hogy te mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Köszönjük, hogy győzelmes életet élhetünk, és köszönjük néked azt, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet, és beléd kapaszkodhatunk. És te minden bűntől szabadulni akaró ember imádságára azonnal is készséggel felelsz. Tudjuk, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen ki nem veted. Urunk, szeretnénk, ha megláttattád velünk, hogy hol vannak életpályánkon azok a hibák, amelyek sokszor az örömtelenség, vagy az önmagunkba fordulás nyomorúságát jelentik. Urunk, segíts megtalálni benned az igaz, teljes és maradéktalan örömet és a győzelem útját. Segíts, Urunk, hogy az emberek lássák, hogy a mi életünkben valami diadalmasan és gyökeresen megváltozott, hogy mi a külső körülmények váltakozása ellenére is tudunk mindig örülni te benned és te általad. És hogy megismertük az evangéliumot, nem csak elméleti síkon, hanem a mi életünk tapasztalatai szintjén is. Urunk, segíts, hogy ne azok között legyünk, akik ezt nem értik és nem ismerték meg, akik csak valamiféle rettenetes, nehéz igát hurcoló, vallásos életformát vállaltak fel. Segíts, Urunk Istenünk, hogy veled, mint erősebb fegyveressel a mi életünkben, tényleg diadalmasan haladhassunk előre. Tudjuk, hogy nem szeretem napok jönnek, és tudjuk azt, hogy csak benned elrejtett élettel lehet túl élni és átvészelni ezeket. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent ez a te benned való elrejtettség. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent benned örülni mindig és mindenkor. Segíts, Urunk Istenünk, megtalálni ezt az életutat személyes életünkben maradéktalanul, hogy lássák majd az emberek, hogy az evangélium valóban örömhír, és nem csupán a vallásos emberek vészkiárata. Segíts, Istenünk, hogy egész életünket átjárhassa ez a boldogság, ez a belső öröm, és tudjuk tapasztalatból mondani mindenkinek, hogy ez csak kívül látszik igának, de amúgy könnyű és gyönyörűséges. Amen.